Úr Jézus, a Te ígéretedbe bízva állunk előtted ezen alkalommal is, mert megmondtad, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a Te nevedben, Te is ott vagy közöttük. Hisszük azt, hogy közöttünk vagy, és megáldod a mi összejövetelünket. Szeretnénk rád figyelni, hogy azt, amit az ige által üzenni akarsz nekünk, vagy a bizonyságtételek, a szolgálatok által akarsz mondani, az nyitott szívre találjon a mi életünkben. Kérünk, hogy mindnyájunknak add meg azt a lehetőséget, hogy találkozhassunk veled, hogy meghallhassuk a te hangodat, hogy megkaphassuk tőled azt az igét, azt a szót, amire éppen szüksége van életünknek. Köszönjük, hogy ezt munkálod, és ezért áldunk és magasztalunk téged. Amen. Testvéreim, Isten igéjét, amint azt írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írt könyvben, a 15. fejezet első versétől kezdve. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv, 15. fejezet első versétől kezdjük az olvasást, a 21. verssel bezárulat. Némelyek, akik Judeából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszája és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Föníciánés Szamarián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket, az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük az Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Atyám fiai férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, mint ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttük és közöttünk, mert hitáltal megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal az Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordani? Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözölünk, épp úgy, mint ők. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta. Atyám fiai férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtértek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák őket.
Ma délután is szeretném tolmácsolni az Úr Jézus Krisztus szeretetét, kegyelmét, mindannyiunk felé, és ezáltal a szeretet, és ezáltal a kegyelem által köszöntök mindenkit, akik eljöttünk, hogy együtt legyünk az Úr lábánál. Bevezető szolgálatomba szeretnék egy jó hírt felfrissíteni mindegyikünk emlékezetébe. Ugyanis már 2000 évvel ezelőtt elhangzott a meghívó a bárány mennyegzőjének a vacsorájára. És 2000 éve jönnek az emberek, és jövünk, és jöttünk, és úgy döntöttünk, akik itt vagyunk, lehet mindannyian, hogy részt akarunk venni. Ott akarunk lenni a bárány mennyegzőjén. Úgy, mint az ő felékesített mennyasszonya. A Máté evangélium a 22. rész első versében úgy olvashatjuk. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Akkor ezt mondta szolgáinak. A mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztútakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Ez történik, drága testvérek, ma délután itt az imaházba, és mindenütt, ahol Isten ígéjét szólják az ő szolgái, az énekkar szolgálata által, a zenekar szolgálata által, különböző bizonyságtevések által, az ígehirdetés által, hív a mennyei király, a királyok királya, az ő fiának a mennyegzőjére mindannyiunkat. Akik elfogadtuk ezt a meghívást, örüljünk neki, és legyünk hálásak érte. Ha valaki még van olyan, aki nem fogadta el ezt a meghívást, a meghívó szót, ma még lehet elfogadni. Isten ígéje azért szól, hogy aki akarja, elfogadhassa, és csatlakozhasson ahhoz a nagy sereghez, amit olvashatunk a János jelenésekről írott könyvben, mikor János a Pátmos szigetén megláthatta azokat, akik a bárány mennyegzőire hivatalosak. És így olvassuk ezt. Ezt mondja János. És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk. Örüljünk és újongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott néki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ha elfogadtuk a meghívást, testvérek, legyünk boldogok. Ez a boldogság tükröződjön a hívő ember életébe, szívébe. Nem csak itt az imaházban, hanem a hétköznapokban. A gondok közt, a problémák közt. Hogyha tudna ragyogni ez a boldogság a szívünkben, az életünkben, az arcunkon, az életvitelünkben, hogy mi meghívottak vagyunk a bárány mennyegzőjének vacsorájára. És oda készülünk. Kívánom azt, testvérek, hogy ma délután Isten ígéje szólítson meg bennünket, és tegye készé a mi szívünket befogadni az ő üzenetét, az ő ígéjét, és hogy adjon olyan vágyat a szívünkben, hogy valóban legyen bennünk az a vágy, hogy ott legyünk mi is, fehér ruhába öltözve, a szentek igazságos cselekedetei által, amit el kell végezzünk, amit kell gyakoroljunk az életünkben, hogy ott legyünk azon a mennyegzőn, mint felékesített mennyasszonyok az Úr Jézus Krisztus vére érdemében. Ezt kívánom mindannyiunk számára. Újból kérem az énekkar szolgálatát, és utána Kovács Enikő kérjük szolgálni. Egy kedves oldal,
véleményem, amit szeretnék elmondani, nem a igével kapcsolatos, hanem jubileáló évet élünk, és úgy gondolom, hogy az idő telik nagyon hamar. Se nem 100 évet éltem, se nem 50 évet, de az idő rohan. A költeményem elmondja azt, vagy kifejezi azt, amit átélünk legfőképpen. Én aztán mindenki gondolja magába azt, hogy ő vele mi történik, vagy ugyanezeket a dolgokat átéli. Az idő megy. Tűnő időrabja vagyok, ami magába zárt. Zörgetek vak ablakokat, az idő ajtaját. Nincs kilincs. Nincs menekülés, kilépni nem tudok. Kettő enyém. A születés, és a halálig futok. A kettő közt viszem sorsom, ami rám méretett. Néha vak sötétben járok, majd fénybe érkezem. Sokszor hull szememből könnyem le az út porára. Semmi ez. Ki utánam jön, eltapossa lába. Néha nevetésem csendül, mások nem nevetnek. Éppen akkor fáj a szívük, mert nem nagyon szerettek. Szerettek, és nem kapták vissza. A szeretetet nem kapták vissza, és az idő halad. Mindenki magába zárva, csak egyedül marad. Van, kinek színes az álma, de álmodás marad, és az idő megy előre, oly gyorsan elszalad.
Fúr zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, utána ifjú Nagy Mihály testvért hallgatjuk meg a szolgálatát.
Köszöntöm a testvéreket, engem szemeltek a testvérek, hogy számoljak be a útunkról, amit Ukrajnában voltunk. Hát említettük a testvéreknek, hogy elmegyünk néhány napra, de nem is tudtuk, hogy mennyire. Hát a néhány napból 10 nap lett. Hál' az Úrnak szerencsésen megérkeztünk, fogadtak a testvérek szeretettel, és nekiláttunk a munkának, tettük a mi dolgainkat, amit vállaltunk. És adott a jó atya jó időt is, mert elég sok munka volt, és jó időt, mire befejeztük, akkorára eljött az eső is. Hát az ottani idő, amíg eltöltöttünk, nagy lelki munkáról nem számoltak be a testvéreknek, de dolgoztunk sokat, de néhány élményt azért mégis elmondok. Hát amit láttam ottan a testvérek, hogy dolgoznak, a nem csak a testi munkát csinálják, gyülekezetet építenek, egy imaházat újítanak fel tulajdonképpen, meg egy kicsit bővítették is. Amellett a lelki munkát nem hanyagolták el, és ez nagyon megfogott engem, hogy a testvérnő, ugye egy kisgyereke van, két kisgyereke is, amellett az ételt is kellett készítse, rendezze nekünk, amellett a lelki munka nem maradt el, és ez nagyon megfogott engem. Beletették egész idejüket és életüket a misszióba. Ezt azért említem a testvéreknek, hogy imádkozzunk értük. Nagy teher van a vállokon, különösen az a Dánielnek, mivel hogy ő kell rendezze a dolgokat is, anyag után járjon, plusz a lelki munkát. Hát a jó atya kegyelméből dolgoznak ott a községbe, hát ez egy község, nem mondhatom, egy város, egy község, olyan 1800 lelket számláló község, és ott munkálkodnak. Hát segítség is volt a gyülekezetből, gyülekezetbe akik járnak, azokból nem sokan vannak fiatalok, de mégis egy barátkozó eljött néhány nap, és segített ott. Hát jó benyomása van a hívőkről, és az a vágya, hogy ő is bemerítkezzen. Hát lehet az évben nem sikerül, de következő évben bemerítkezzen. Azonban volt egy testvér, aki Gutról, nem tudom, a testvérek olvassák, az áhítat is a vezérfonalban van. Guton van egy kis gyülekezet, oda is eljutottunk a múlt vasárnap, ellátogattunk a délelőtti órákban, mert itt nincsen összejövetel délelőtt, csak délután, mivel hogy ugye a gyülekezeti terem nincs meg. Hát ott jól éreztük magunkat, hiszük, hogy az Úr is jelen volt ott köztünk, és hát egy kicsi gyülekezet, de élően szolgáltak, és munkálkodnak, hogy az emberek térjenek meg. Hát az egész útnak a mondani valójából azt szűrtem le magamnak, hogy dolgozzunk ne csak az eledelért, hanem azért, ami megmarad. Úgy látom, ezek a testvérek, akik kín vannak, Dániel felesége, családja, azon dolgoznak, hogy a lelki munka menjen. Arra tették fel az életüket, és ez engem nagyon megfogott, hogy ezek az emberek nem a testi dolgokért szaladnak, hanem a lelki dolgokért, az, ami megmarad. Ha Jóisten oda küldte őket, már eredmény is van, és imádkozzunk ezért is, hogy az a munka is folyjon. Hát a testvérek megköszönték az adományt, amit elküldtünk, és köszöntik a testvéreket. Úgy Gutról, mint a zápszonyi testvérek. Köszöntik a közösséget, és kívánnak jó előmenetet a lelki munkába. Amen.
A fúvós zenekar szolgálata után Vékás Benjamin testvért hallgatjuk meg. Thank you.
röviden szeretnék szólni a Hargita táborban megrendezett reménység konferenciáról, ami mozgássérülteknek volt megrendezve, szeptember 12 és 15 között. Az úr úgy időzítette a dolgokat, hogy az iskola kezdést kitolták, ezért lehettem jelen Isten kegyelméből. Rég készültem volna már, meg hívott kisotó testvér is már az első két konferenciára, és ez volt a harmadik, de mivel mindig iskola volt, soha nem tudtam elmenni. Most aztán hála Istennek elmehettem. A reménység konferenciának nevezik ezt azért, mert különböző helyeken 3-4-5 fiatal lelkipásztor fogja össze a mozgássérülteket. Volt egy nagyobb csapat Brassó és környékéről, tehát főleg négy falu, aztán Maros megyéből, aztán Beszterce és környéke, illetve Kolozsvár, és tőlünk a környékről, tehát Szatmár, Endrét, Adorjánból voltunk egy mikrobusszal és egy kiskocsival, meg Szilátságból is, Varsolcról ugyancsak csatlakoztak hozzánk. Gyülekezetünkből ketten lehettünk Nagy Balázssal, mint betegek, mint résztvevők, mondjuk azt, illetve voltak még barátkozók, ahogy már említettem, Adorjánból, Endrédről ugyancsak betegek és hozzátartozók, akik segíteniük kellett, gondozóként mentek, hogy ezt így mondjam. Számomra nagyon áldásos volt a mottoja a konferenciának, a király asztalának vendége. Egy ígét is szeretnék felolvasni, ami ott elhangzott, és nekem fontos, és gondolom mindannyiunknak. Azt mondja Sámuel második könyvében, a 9. részben Dávid, hogy ki az, akivel még irgalmat cselekedhetnék a Saul házanépek közül. És erre azt feleli Siba, hogy van még Jonatánnak egy fia, aki mind a két lábára sánta. És Dávid, a király, kész az ellenség fiát, ezt a sántát, Méfibósetet az asztalához fogadni, és hercegként ott vendégül látni. Ehhez kapcsolódtak az igei foglalkozások is a délelőttök folyamán. Csak egy néhány nevet említek a teljesség igénye nélkül, ha valakit esetleg kihagyok, akkor ez nem szándékos. Kelemen Sándor testvér Besztercéről szolgált közöttünk, Marosvásárhelyről ugyancsak Kelemen Sándor testvér, aztán persze két különböző személy, Dohi Zoltán testvér, Erdőende testvér, a tábor volt igazgatója, és a Barnabás alapítványban is munkálkodik. És ehhez kapcsolódtak az igei üzenetek, hogy Isten vár, Isten hív, és Isten hívja még a mozgássérülteket is. Elég tágas volt a paletta, voltak ott Down-kórosok, voltak enyhében mozgássérültek, akik tudunk járni, magunkat elláthatjuk, voltak tolókocsisok, sokféle fajta, de egy közös dolog volt bennünk többek között, az, hogy mindannyian egészséges szemmel nézve hátrányos helyzetűek vagyunk, vagy mozgássérültek. És csodálatos volt számomra látni, hogy ezek az emberek nincsenek elkenődve, legtöbbük. Beszélgettünk, arról is fórumbeszélgetések is voltak, hogy ki hogy tudta feldolgozni ezt a helyzetet. És elmondta mindegyikük, hogy mindenkinek meg kellett ezt harcolni a maga helyén, de mindenkit az Úr elvezetett arra a pontra, vagyis legtöbbeket, hogy igen, Isten teremtménye vagyok, értékes vagyok, így, ahogy vagyok, és nem az a dolgom, hogy síránkozzak, és hogy sajnáljam magamat, hanem az, hogy az Urat szolgáljam azzal a képességgel, azzal az erővel, amelyet az Úr adott. Azt fogalmazott meg bennem, hogy akit az ördög kísért panaszkodással és önsajnálattal, az menjen el egy kicsit egy ilyen konferenciára, és nézzen szét, és nézze meg azt, ezt magamnak is mondom, hogy hányan és milyen helyzetben vannak, sokkal nehezebb helyzetben, mint mi. És talán akkor nem fog annyit panaszkodni. Sokaknak nem adatott meg az a kegyelem, vagy olyan kegyelem, mint nekünk. És ebben a helyzetben, mondom, nincsenek elkenődve, nincsenek önsajnálatban, nem depressziósok, hanem örülnek és szolgálják az Urat. Különös élmény volt, amikor egyik este éppen egy ilyen testvérünk tolókocsiból szólta az ígét. Nem tudom, hogy valakinek mond-e valamit a Szilágyi András név, Kolozsvárról kerültek ők ki Magyarországra, ő és felesége. Ő szólt a Isten igéjét, és hívta a hozzá hasonló helyzetűeket a megtérésre, a hitben való megerősödésre. Tudni kell azt, hogy itt nem csak már hívők voltak, meg nem csak olyanok, akik az Urat elfogadták, hanem barátkozók is. Éppen ez a célja, ez is a célja ezeknek a konferenciáknak, hogy különösen, speciálisan ezek felé, az emberek felé hirdessék az Isten ígéjét. Nekem nagyon meglepő volt, de úgy örömmel töltött el a szívemet, volt egy downkóros, hát már nem is annyira fiatal ember, 50-hez közelebb van, mint a 40-hez. Énekeltünk, és lehet Szilágyi ismeri is Csabát, nem tudom. Énekeltünk, és minden egyes éneknél kiállt, és vezette az énekeket, de olyan ragyogó arccal, örömmel és háladással. Aztán délutánonként voltak úgynevezett paralimpiai tevékenységek, kerekesszékes gyorsasági verseny, meg hasonló a helyzethez mért sporttevékenységek. Ezen kívül volt még a testjólétéről is gondoskodtak testvéreink, az ellátásra semmilyen panasz nem lehetett, de nem csak ennyi, hanem gyógytornára is volt lehetőség, meg masszázs, meg hasonló. Mégis, ami nekem leszűrődött a legjobban ebből a konferenciából, hogyha az ördög megkísért panaszkodással, vagy zúgolódással, vagy önsajnálattal, akkor ne engedjek neki, hanem szolgáljam az Urat örömmel és háladással. A király asztalánál mindenkinek helye van. Helye van az egészségeseknek, de helye van a csonkabonkáknak is. Az, hogy esetleg valaki hátrányos helyzetű, az nem ad előnyt a király asztalánál, de az sem, ha valaki egészséges. Mindannyian csak üres kézzel, rongyos ruhában és bűnös szívvel jöhetünk Istenhez, hogy megtisztítson és elfogadjuk az ő meghívását. És a másik dolog, hogy legyen érzékenyebb a szívem, engedjem, hogy nem csak érzékenyebb legyen, hanem a Szentlélek tegye érzékenyi a szívemet a szükségben levő emberek felé. Ha meglátok egy tolókocsist, ha meglátok egy süket némát, meglátok egy hátrányos helyzetűt, akkor ne intsem le, hanem adjak hálát, és hogyha tudok segíteni, ha tudok bátorítani, akkor bátorítsam. Különös volt ez a konferencia minden szempontból, és különös dolgokat tanított az Úr, és szeretném, hogy amit tanított, azt gyakorlatba is ültessem. Szó esett a királyi mennyegzőről, szó esett a római levélből, és hangzott Isten ígéje este, főleg evangelizáló jellegű összejövetelek voltak, hangzott a megtérésre való felhívás, és talán már említés történt erről, igen, hétfőn történt említés férfi körön. Volt ott egy román testvér, olyan 60-as éveiben levő, aki egészséges amúgy, szeben mellől, és szívén hordja a mozgássérültek helyzetét, felkeresi, segítségükre van, különös volt vele is találkozni. Imádkozzunk! Imádkozzunk azért, hogy az Úr országa terjedjen. Egészségesek, hátrányos helyzetűek, csonkák, bonkák, és minden ember között. És amennyire tehetjük, járuljunk hozzá Isten országának a terjedéséhez, imában, és nem csak. Talán ez is egyfajta jele annak, hogy az Úr hívja a sövényekről az embereket. Engedjük azt, hogy használjon az ő munkájában bennünket, imában, és ahogy ezt tenni tudjuk. Amen.
Fúvó zenekar dicsőíti az Urat újból, és aztán Sipos Tíme a testvérnek kérjük szolgálni. Thank you.
ahogy Benni mondta, hogy a végén, a bizonságtevésének a végén, hogy imádkozunk azért, hogy az Isten országa terjedjen, és ha tudunk, ha tőlünk telik valami, akkor tegyük is ezt meg. Hát talán a mai keresztények egyik a legnagyobb problémája, és ezt magam, először is magamról mondom, az, hogy kísértése, Sátán ezzel kísért minket, hogy egy ilyen felületes keresztény életet éljek. És gondoskodok erről a Sátán, hogy nagyon sok program, elfoglaltság legyen, tegyünk sok mindent, talán még az Úr nevében is, és védjük ki magunkat azzal, hogy ezt tesszük, és ez jó is. Szolgálunk gyülekezetben, eljövünk minden vasárnap, missziózunk, és talán ez a felületesség jellemzett engem is, és hálás vagyok az Úrnak, hogy ő kegyelme által szólt, és helyemre próbál igazítani az ő igéjével. Először is a felületességet talán abban láttam meg, hogy az ima életemnek nincs olyan nagyon mélysége. Meg volt a napi csendesség, és mindent, amit úgy, amiért kellett imádkozni, az úgy elmondtam az Úrnak, de az a sóvárgás hiányzott belőle. És jó volt most pénteken is Gerhárd testvérnek a szolgálata, valahogy ez is arra bátorított, buzdított, hogy igenis vágyakozzak az Isten után, a vele való kapcsolatom még mélyebb legyen. És ez már előzőleg is problémákon keresztül is oda vezetett az Istenhez. És sokszor azt kérdezte magam, vontatottan ment úgy, a napi terhek, gondok úgy lenyomják az lelki életünket, egy olyan bélyeget tesznek, de akkor tudok minden nap a problémák felé kerekedni, hogyha az ima életem az nagyon szoros az Istennel való kapcsolatomra. Időt szánok, és a vele való beszélgetésre. És az elmúlt hetekben, hát a körülmények a munkahelyen is egyre, hát nem biztos tetszenek, vagy tudják a testvérek, hogy hajléktalan szálon dolgozok, és egy múltkorában egy igét kaptam, mégpedig a Róma beliekhez írt a levél 12. részéből, mert a nekünk adatot kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. És itt fel van sorolva, a könyörülő pedig jó kedvel. Ezt nagyon sokszor olvastam már, de valahogy most úgy nagyon szembeötlött az, hogy a könyörülő pedig jó kedvel. Hát nekünk a munkahelyen ott ki van írva szinte, hogy a Fish apostolújban benne van, hogy hát hogy könyörüljünk a szegényeken, de hogy ezt jó kedvel is tegyük, ezt másképp nem tudjuk, csak hogyha az Úrral van kapcsolatunk. És nem egyszerű jó kedvel feléjük szolgálni. És nagyon, ha eszükbe jut a testvéreknek, gondoljanak arra rétegre is, a hajléktalanokra. Sokszor belefáradok, és az, hogy ezt jó kedvel tegyem, a szolgáljak feléjük, mert ilyen az emberi természet, de olyan jó, hogy van mit mondani, és vihetjük az igét közéjük is, vihetem. Múltkorában visszajött egy hölgy, akinek régebben egy mai igét adtam, olyan lejárt mai igét, és megköszönte, és hogy nem-e tudnák még adni neki, mert neki ez nagyon sokat jelentett. De ő már közben ki a szállóról elköltözött. És örültem annak, hogy van eredménye az igének. Nem annak, amit én teszek, hanem az Isten igéje tud megváltoztatni embereket. Mostanában egy hölgy van szívemen, aki rákos beteg, és nagyon nehéz körülmények között egy pincelakásba lakik. Ő alkalmazott volt a hajléktalan szállón, takarítónő volt, és most pedig nagyon lebetegedett. oda is alkalmam volt vinni az igét. És hát testvéreim, a sátán azzal ámít minket, vagy azzal csap be, hogy engem személy szerint, hogy hallogassam, hogy róla szóljak bármit is. Én erre nem vagyok alkalmas, ott vannak, akik sokkal jobban tudnak beszélni, vagy sokkal alkalmasabbak erre, de mindenkinek megvan az a területe, esetleg a szomszéd, esetleg a családtagokban, akik családtagjaink között, akinek mondhatjuk az evangéliumot. És még nagyobb hatása van, ha élem is azt. Legyünk fény és világosság ott a környezetünkben, osztálytársaink között, és a családban, ahova helyezett minket az Úr. Kegyelmi ajándékainkkal szolgáljuk az Urat. Amen.
Uram Jézus, dicsérlek, menjen álló szentelek, ilyen minden hódolat és tisztelek. Hozzád jövök, mestere, add nekem kegyelmeden, neves meg ocád előtt én Istenek, Istenek. Kérlek, nyisd fel újra szemem, hogy megláthassam, csodálatos a te szent törvényed, gyönyörködöm ígédben, elfogadom és élem. Így indulok a te áldott munkádban. Uram Jézus, szeretlek, vágyom már végességet, többet nékem, mint
apostolok cselekedeteiről írt könyv közepén, úgy fizikailag, mint eszmeileg, megtaláljuk ezt a történetet, amit felolvastunk, vagy aminek egy részét felolvastuk ezen a délutánon. A legtöbbünk előtt ismerős a jeruzsálemi közgyűlés, vagy más szóval a keresztény egyház első zsinata, és ismerős előttünk az, ami azon a gyűlésen elhangzott, és amilyen döntést ott hoztak a testvérek. Próbáljuk elképzelni a helyzetet, hogy nem volt ez egy nagyon könnyű helyzet, egy nagyon békés, csendes állapot. Nagyon sok vihart kavart fel. Az a tény, hogy egyes zsidók, különösen a farizeusokból lett zsidók, akik ragaszkodtak hagyományaikhoz, azt mondták, hogy a pogányokból lett hívőknek meg kell tartani Mózesnek a törvényét, és ennek kiemelkedő jelképét, a körülmetélkedést is meg kell valósítsák magukon. Ez nagy háborúságot okozott a gyülekezetbe. Gondolkoztam magamba, és arra gondoltam, hogy ha az evangéliumot élően hirdetik, és olyan dolgok történnek, mint amilyennel itt találkoztunk az apostolok cselekedeteiben, akkor előbb-utóbb egy ilyen probléma elé fog állni egy gyülekezet. Minden 10 évben, vagy minden generációban lesz egy olyan kérdés, amit feltétlenül meg kell vitatni, és el kell dönteni, hogy tovább lehessen lépni. Ha nem is éppen ilyen jellegűek és ilyen horderejűek, mint amilyenekről itt olvasunk, de valami fel fog jönni a gyülekezet életébe. Hisz a megújulások, az igazán magas lüktetések nem tartanak sokáig. Néhány hónapig vagy évig tartanak, aztán utána jön a kérdéseknek a feldolgozása. Azoknak a problémáknak a megoldása, amivel mint egy villámcsapásként jön be az evangélium, ahogy változtatja az életeket, ahogy befolyásolja a hagyományokat, az emberi gondolkozást. És mivel az ember mégiscsak ember és még nincs a mennyországba, ezért nehezen változik a gondolkozása, nehezen érez rá a másikra, nehezen tudja kitárni a szívét más csoportok előtt. Nehezen tudja elfogadni másnak a látását. És ezért felgyülemlenek a problémák. Olyan ez, mint mikor utat készítünk Istennek, mintha egy úthenger jönne, és ahogy az Ézsaiás könyvében olvassuk, hogy a hegyek szálljanak alá, és a völgyek legyenek feltömve, mert jön a király, és jön az úthenger, és nyomja is, és készíti az utat. Egyszer csak már nagyon sok az úthenger előtt, az útgyalú előtt a földre, és meg kell állni, tisztázni kell a dolgot. A téma tehát nagyon fontos. Épp úgy, ahogy a következők is, amik már nincsenek megírva a Bibliában, nagyon fontos gyűlések voltak. Ez a gyűlés az evangélium természetével foglalkozott, majd később felmerültek olyan kérdések, amelyek Jézus Krisztus természetével kapcsolatosak voltak, és azt is meg kellett oldani. És ahhoz is össze kellett gyűlni. Majd voltak később olyan gyülekezetek, vagy olyan zsinatok, amelyek meg kellett oldják a Szentléleknek a kérdését. Már az ember értelmének a szintjét. Meg kellett oldani a Szent Háromságnak a kérdését. Ki a Szent Háromság? Az Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Egy személy, három személy és mégis egy lény. Az egy igaz Isten. Ennek az értelmezését meg kellett oldani. De jöjjünk most ehhez a mi témánkhoz, testvéreim. Nagyon fontos volt ez a kérdés, hogy hogy oldják meg a pogány keresztények szempontjából, hogy végül is őket kényszerítik-e, hogy zsidók legyenek, vagy nem. Ha ez a kérdés úgy oldódott volna meg, ahogy a farizeusi szárny szerette volna, hogy minden egyes pogány ahhoz, hogy igazán Isten népéhez tartozzon, először legyen zsidó, vagy ha már éppen nem úgy történt, hogy először hitt az Úr Jézusba, de utána hamarosan álljon át a mózesi vonalra, akkor manapság csak a történészek tudnának arról, hogy volt egy mozgalom, amit a zsidóságon belül a nazarénusok mozgalmának neveztek. Csak a nagy tudósok tudnának róla. Mert az evangélium elveszítette volna az erejét, elveszítette volna a lendületét. És Pál és Barnabás, akik ott voltak a fronton, hát könnyű volt a farizeusi zsidóknak ott Jeruzsálemből beszélgetni és megvitatni a kérdéseket, mentek csak volna ők ki a pogányság területeire, a szétszóratásba élő zsinagógákba is prédikáltak volna ők ott. Szembesültek volna ők azokkal a kérdésekkel, amelyekkel szembesült Pál és Barnabás. Akkor ők hogy gondolkoztak volna vajon? A probléma most is az, hogy vannak olyanok, akik csak elméletileg végzik az Isten munkáját, és nagyon jó szakértői annak, hogy Isten hogy akarja vezetni az ő népét, és mit akar, mi az ő akarata az ő népével, de nincsenek ott a frontvonalban, és ezért nem értik a dolgoknak a lényegét. Már szinte többen voltak pogányok, éppen még talán nem lett a számuk nagyobb, mint a zsidó keresztényeké, de ez a sok pogány keresztény várta, hogy mi lesz hát. Kinek lesz igaza? És ezért ugye nagy háborúság volt. Háborúság volt Antiókiába. Nagy vita volt, mert jöttek a Jeruzsálemből úgynevezett Jakabtól jöttek az emberek, pedig ők nem küldték ki. Aztán, mikor Pál elment és Barnabás elment Jeruzsálembe, akkor előálltak a farizeus pártiak, és akkor ők okoztak háborúságot, és akkor összegyűltek, és figyeljük meg, hogy milyen nagy vita volt, és hogy beszélgettek, és hogy felszólaltak. Meg kellett oldani ezt a kérdést. De a zsidó keresztények szempontjából is fontos volt ezt a dolgot megérteni és megoldani. Ők nagyon komolyan vették azt, hogy ők zsidó. Ők nagyon komolyan vették azt, hogy Isten milyen törvényt adott nekik. Az Úr Jézus Krisztus nem mondta azt, hogy eljöttem, hogy a törvényt eltörölje. Pál apostol is, amikor zsidók között volt, akkor zsidóknak zsidó lett. És ez nagyon komolyan jelentette a szertartásoknak a megtartását. Amikor Pál a törvény ellen beszél, nem úgy beszél, mint az ő örökségének a megtagadását, hanem úgy beszél a törvényről, mint ami nem fontos az üdvösséghez, ami nem fontos a megigazuláshoz, amit nem kell kérni, hogy az emberek betartsanak ahhoz, hogy Istennel helyes kapcsolatba kerüljenek. De ő zsidó volt. És amikor elfogták, akkor éppen a zsidó létének, a zsidó hagyományhoz tartozásának az egyik szertartását végezte. Megnyilatkozott, nazireusi fogadalmat tett, elment a templomba, és megmondta, hogy ez a fogadalom most megkezdődik, és meddig fog tartani, amikor csak Isten dolgaival fog foglalkozni. És bátran merte mondani, hogy Benyáminita vagyok. És zsidó származású vagyok, és Gamáliel lábánál tanulta. És ezért a zsidó keresztények folytatták azt a hagyományt, amiben ők születtek. Jézus Krisztus nem mondta, hogy el kell törölni ezeket. És ők folytatták, mert zsidók voltak, körülmetélkedtek, megtartották a szombatot. Nem kérte tőlük senki, hogy ne tartsák meg a szombatot. Csak a szombatnak már más jelentősége lett. A törvénynek más jelentősége lett. A templomba járásnak, ahova nagyon rendszeresen jártak az első keresztények, más tartalma lett. És mi lesz, hogyha úgy döntenek, hogy teljesen el kell vetni Mózesnek a törvényét? Aztán az egész kereszténység jövője szempontjából. Említettem már ezt, hogy milyen fontos az egész kereszténység szempontjából ez a kérdés. Testvéreim, úgy néz ki, hogy fel kell tennünk azt a kérdést, hogy hogyan tisztázódik az evangéliumnak a helyzete ezután a gyűlés után. Milyen természetű az evangélium? És azt látjuk, hogy itt győztesen, diadalmasan jön elő az evangéliumnak a lényege. Úgyhogy senki nem sértődik meg, és senki nem bántódik meg, hanem mindenki el tudja mondani a végén, hogy tetszett a Szentléleknek és nekünk. Hogy akkor is, hogyha viták voltak, le tudtak csendesedni, Istenre tudtak figyelni. Észre tudták venni azt, hogy hogyan cselekszik az Isten, és milyen irányba mozdult el a Szentléleknek a munkája, és megnyugodott az embernek a szíve. most is megnyugodna. Hány gyülekezeti közgyűlésben lehetnénk nyugodtabbak és békességesebbek, hogyha Istenre figyelnénk, és Isten lelkére, és hogy munkálkodik az Isten. Ha nem a mi érdekeink, vagy nem a mi saját gondolkozásunknak a kivitelezése és ráerőltetése lenne a többiekre a fontos, hanem az, hogy valóban az Isten szent lelkének a mozzanatára és a mozgására figyeljünk. Milyen könnyen megoldódna. És azt mondanánk, tetszett az Istennek, tetszett Isten szent lelkének és nekünk, hogy így legyenek a dolgok. Hogyan kerül ki az evangélium ebből a harcból? Az az én kérdésem ezen a délután. És amíg erre válaszolunk, testvéreim, addig legyen hála a szívünkben, hogy az evangélium Isten ereje minden embernek az üdvösségét. És hogy az evangélium hirdetése elérkezett hozzánk is. Mert az evangéliumban nem csak egy üzenettel, nem csak egy történettel találkozunk, ez a külső formája az evangéliumnak, hanem a hozzánk lehajló Istennel, a hozzánk közeledő Istennel találkozunk. És Isten nem engedhette meg, hogy ennek vége legyen. Hogy ez valami törvényeskedésbe fulladjon, hogy ez valami nemzeti hagyománnyá váljon, amit elfelejtenek az emberek, vagy csak néhányan gyakorolják, hanem győztesen előre tört az evangélium. Testvéreim, azt a tanúságot vonom le, vagy azt a következtetést, hogy az evangélium egy élő üzenet, amely életet hoz létre maga után. Ezt látjuk a hozzászólásokból, és ezt látjuk az eredményekből. Amikor előállt Pál és Barnabás, és elmondták, hogy milyen élményben volt nekik részük, és amikor felállt Péter, és elmondta azt, hogy Isten hogyan kényszerítette őt arra, hogy ő legyen az, aki a pogányoknak megnyitja az ajtót. És eltelik 10 év, vagy 15 esztendő, és Péter előáll. Aztán előáll Jakab, akit a legkonzervatívabbaknak, a legzsidóbb zsidónak képzeltek el. A legkegyesebb zsidónak tartották, keresztényként is Jakabot. Előáll és az evangélium pártjára áll. Testvéreim, azt látjuk ebben az igében, hogy az igének a hirdetői az üzenet kényszere alatt voltak, mert egy belső erő hajtotta őket. Olyan körülmények között is, amikor túl kellett lépniük kulturális határaikat, megszokott határaikat, szokásaikat, gondolkodásaikat. Vegyük csak elsőnek Fülöpöt. Fülöpöt Samáriába találjuk. Hát mit keres Fülöp Samáriába, hisz a zsidók nem beszélnek a samáriaiakkal. Ó, az régen volt. Az még az Úr Jézus Krisztus előtt volt. De most a zsidók beszélnek a samáriaiakkal, és ha nem akarják, akkor kényszerítve vannak rá. Mert elmegy oda Fülöp evangélista, akit megválasztanak anyagi ügyek rendezésével a gyülekezetbe, de Isten lelke kiragadja őt abból az állapotból, és evangélistává teszi. És sokan hisznek abban a városban, vagy abban a tartományban. Túllépi azokat a határokat, amiben ő élt, és amiben ő mozgott, és kényelmesen érezte magát. Ahol mint zsidó, zsidóként tudott tevékenykedni, és működni, elmegy azok közé, akiket az embertársai megvetettek. És azt látja, hogy ott nagy éhség van az evangélium iránt. Aztán Isten Fülöpnek egy új élményt ad. Egy másik transzkulturális élményt ad neki. Azt mondja, hagyd itt most Samáriát, és menj is egy útra, amit én mutatok neked. Menj arra a járatlan útra, ami Jeruzsálemből Cézáriába megy. Nem a járt útra, a járatlanra menj. És mindjárt kitűnik, hogy miért kell menjen. Találkozik ott egy négerre. Egy szerecsenre. Azzal, amelyik azon nagyon feketével. Nem azzal, amelyik olyan kis barnás, azon nagyon feketével találkozik.
És azt sugja neki a Szentlélek, mit neki? Menj és csatlakozz ez a szekérhez. Miért? Mert el kell jusson ennek a négernek a szívébe is az evangélium. Mert vágy van a szívébe. Olvassa Ézsaiás prófétát. És nem érti. Érti a szöveget, de nem érti a mondani valót. És valaki kell, aki megmagyarázza neki. És ott van szinte egy puskaporos hordó, csak kell egy szikra, amit valaki meggyújtson. És Fülöp megy, mert a Szentlélek oda viszi. Elragadja és oda teszi az útra, nem teszi a szekérig, csak az útig teszi. És az úton azt mondja, most már a te tied a következő lépés. Csatlakozz ehhez a szekérhez. És tudjuk a történetet, hogy a szerecsen komornyik megtér, és így alakul meg a keresztény közösség Etiópiában. Egy emberen keresztül. Ilyen az evangélium. Az evangélium valami olyasmi, amit ha komolyan veszünk, nem enged bennünket nyugton lenni. Állandóan kényszerít, hogy mondjuk. És kényszerít, hogy kilépjünk onnan, ahol nyugodtan és kényelmesen érezzük magunkat, és elmenjünk másfajta emberekhez. Ami nekünk nagyon kényelmetlen. Akiknek nem olyan a bőrük színe, akiknek nem olyan a vallási felfogása, akiknek kevert az a világnézetük. De nem csak Fülöpnek volt ez az élménye, hanem ez volt a Péter élménye is. Péter is zsidó volt, jóvágású, igazi zsidó ember volt, és egyszer csak azt látja, hogy látomásban egy lepedő, mindenféle tisztátalan állat ereszkedik le, és hallja az isteni hangot, Péter, öld meg ezeket és egyed. Most éppen úgy is éhes vagy, mert várod, hogy készüljön az ebéd. Itt az ebédet, tessék! Uram, ez rettenetes. Én soha nem ettem semmi tisztátalan. Nem volt farizeus se, saduceus nem volt. Egyszerű halász volt, de betartotta a vallását. Én nem ettem ilyet soha. Péter, amit én megtisztítottam, nem mondd, hogy tisztátalan. És akkor jön a történet tovább. Elmegy egy római emberhez. Péter átlépi a kulturális határát. És ez az első, amikor elmegy egy római emberhez, és az ő háza népéhez, a megszállókhoz, a megszálló katonai erő jelképező emberhez elmegy, és hirdeti neki az evangéliumot. És alig kezd bele az evangélium hirdetésébe. Rögtön leszáll a Szentlélek. Mert az evangéliumban van valami kényszerítő erő. Ami kimozdít magunkból, kimozdít a szokásainkból, és oda viszi Pétert, ahova neki nem szabad menni. De amikor Isten azt mondja, hogy menj, akkor nem csak szabad, hanem kötelessége. És ugyanez történik Pállal és Barnabással. Egy vegyes gyülekezet küldi őt ki a munkába. Az antiókiai gyülekezetben ez idő szerint nagyon békességben és nyugodtan éltek együtt a zsidók és a pogányok. És egyszer csak kapja ez a gyülekezet azt az isteni parancsot, hogy küldjetek ki munkára közületek. Elég volt itt. Egy évig itt vagytok, tanultok, itt szolgálnak ezek a tanítók közületek. Itt vannak már egy éve legalább. Küldjétek őt ki a munkára. Oda, ahova én küldöm. És akkor mennek. Hova mennek? Először a félig meddig ismerős területekre mennek. Barnabás, a vezér, hát hova menjünk? Nem mondta meg nekik a Szentlélek, hogy hova menjenek. Elmennek Krétába. Odavaló volt Barnabás. Ugye a könnyebbik leckét veszik először, mert hát Kréta azért nem Jeruzsálem, de azért nem is teljesen idegen Barnabásnak, és ott mellette Saulus még valahogy el van, majd hirtelen, mire végigjárják a szigetet, Saulus előre kerül, lesz belőle Pál. És mennek, és aztán kilépnek a szárazföldre, Antiókia, Ikónium, Derbe, Lisztra, jönnek ezek a városok. A zsidók, de nem csak a zsidók, hanem jönnek a pogányok is. És megtérnek a pogányok, és sehol nem olvassuk a prédikációba, és nem olvassuk az apostolok cselekedetébe, hogy na most jöjjetek mind, és jön a körülmetélkedés. És nem olvassuk azt, hogy tartsátok meg a Mózes törvényét. Hanem felfedezik az evangélizátorok, felfedezik, hogy hogyan szabadítja meg az Isten őket, és hogyan adja a szent lelket nekik, és nem kell zsidóvá váljanak, és hogy ők megmaradhatnak görögöknek, hozhatják az ő kulturális csomagjukat, és azt megtisztítja a szent lélek, és átformálja, épp úgy, ahogy az övéket is. És élvezték ennek a szabadságát, hogy én zsidó vagyok, te görög vagy, de minnyáján egy atyának a gyermekei vagyunk. Testvéreim, ilyen az ige hirdetés. Ilyen az evangélium. Egy élő üzenet, ami úgy söpör végig. És meg fogja hozni az eredmény. Hogyha valahol el nem akad az életünkbe. Ha nem akad egy olyan gyülekezet, amelyik nem hallja meg a Szentlélek szavát. Ha nem lesz egy olyan gyülekezet, ahonnan nem lehet senkit kiküldeni. Ha nem lesz egy olyan gyülekezet, akiknek a tagjai nem mennek és nem szólnak az embereknek, de ha lesz, akkor az evangélium lelassul. Olyan zene lesz az evangéliumból, mint mikor ezeknél a régi lemezeknél, ezeknél a bakelit lemezeknél elvették az áramot, és akkor énekel, de csak... Az evangélium eltűnik. Maradnak a szépen felöltözött emberek, járnak az Isten tiszteletre, szeretik azokat, akik olyanok, mint ők, szeretik, akik úgy öltöznek, mint ők, akik úgy gondolkoznak, mint ők, akiknek olyan a szaguk, mint az övék, akik ugyanazokat olvassák, vagy ugyanazokat nem olvassák, mint ők, és nagyon jól meg vagyunk egymás. Ha keveset találkozunk, ha sokat, akkor majd még veszekedünk is. A másik dolog, testvéreim, az, hogy az evangélium hitet ébreszt és életeket változtat. Ezt már részben érintettem is. Hogyan változtak meg ezek az emberek? Van valami az evangéliumban, és ez a valami nem valami, hanem valaki, akit mondtam, hogy Isten van benne, és Isten munkálkodik. Most olvasok egy könyvbe, egy testvérnőnek a bizonyságtételét, leírja, hogy világi, asszonyként, özvegyasszonyként hogyan tér meg, és hogyan alakítja át a Szentlélek az ő életét napról napra, mint az első időkben. Vagy mint ahogy mindnyájunkét, akik őszintén megnyitjuk a szívünket az Úr előtt. Mert nem lehet az, hogy nem munkálkodjon, ha az evangéliumot halljuk. És itt, mikor hitre utalok, akkor arra utalok, hogy hit, mint a magunkével tétele az igéne. Ez a fajta hit hiányzik sokszor. Hogy a hit az igének megtartói legyetek, ne csak hallgatói. Az a hit, hogy nekem szól az ige, hogy engem szólít meg az Isten. Ez a hitnek az egyik oldala. Nem csupán annyi a hit, hogy világnézetet alakít. Ez is nagy dolog. Amikor a keresztény hit ugye berobban az emberek életébe, akkor más világnézetet alakít ki. Akkor egy nyitott világnézetet alakít, egy optimistát, hogy akármilyen rossz is ebben a földi életben, de Isten az uralkodó, és ha az én Isten gyermeke vagyok, akkor rám az öröm vár, és tele vagyok örömmel és reménységgel. De az a hit, hogy nekem szól, hogy rólam van szó, és amikor a pogányok hallgatták, mindig ez ragad meg engem az apostolok cselekedetében. Hogy tudták olyan hamar magukra venni? Hogy érezték azt, hogy róluk van szó? Olyan távol voltak, nem értették. Pál elmegy és prédikál a görögök között. Hát mondjuk még meg lehet érteni részben, amikor a hellenizált zsidók között beszél, mert félig meddig már értették az üzenetet a mesiásról. De amikor egy tiszta görögnek szól, és azt mondják ezek a görögök, holnap gyere és még beszélj nekünk, és már is értik, hogy róluk van szó, és csatlakoznak. Nem evangélizáltak Pálék olyan sokáig egy helyen. Nagyon ritka az a hely, ahol hónapokat vagy heteket voltak. Hirtelen jöttek, szóltak, és mentek tovább, és megalakult a gyülekezet. Ilyen hitet tud ébreszteni az evangélium. A te életedben tud-e ilyen hitet ébreszteni, és változtatja az életedet? Vagy meg van állapodva, meg van poshadva, nincsen semmi új, nincs üzenet, nincs találkozás Istennel, na nem erről az evangéliumról van szó. Azt látjuk, hogy ez az evangélium, ami ilyen életeket változtat, lehet akármilyen nagy probléma Antiókiába, és akármennyien lennének a judaizálók és a farizeus pártiak, úgy elsöpri a gátat egy-kettőre. Győzni fog. És a harmadik dolog, testvéreim, az evangélium, mint élő üzenet, harmadik gondolat ehhez az, hogy az evangélium mindig problémákat fog okozni a gyülekezeteknek, a misszionáló gyülekezeteknek, és folytonos változtatásra vagy változásra fog bennünket kényszeríteni. Állandóan változásra fog kényszeríteni bennünket. Ezt nem szeretjük hallani. Azért nem olyan ismerős ez nekünk, mert nagyon kevesen térnek meg úgy általában. És figyeljük meg a megtéréseknek a dinamikáját. Megtér annyi ember, hogy hamar tudjuk őket asszimilálni. Hamar be tudjuk őket illeszteni a gyülekezetbe, és itt nem csak azt értem ez alatt, hogy lelkileg otthonra találjanak a gyülekezetbe, hanem hamar olyan emberekké tudjuk tenni őket, mint mi vagyunk. Hamar megtanulják, hogy hogyan kell imádkozni, hova kell ülni, mikor kell jönni, kihez hogy szólni, és megtanulják azt a féle fajta életet, ami először idegen, mikor bejönnek, nem is ez ragadja meg őket, de utána olyanok lesznek, mint mi. De mi lenne, ha minden hónapban megtérnének 10, és egy évben lenne 100 ember? És 2 év múlva a gyülekezetnek fele egészen másfajta ember lenne. És akkor ki fog alkalmazkodni? Akkor ki fog ruhát változtatni? Akkor ki hol fog ülni? Hogy fogunk énekelni? Hogy fognak menni a dolgok a gyülekezetbe? Ki kiről fog beszélni, és mit fog mondani? Mivel az evangélium ereje legyengült ebben a kultúrában, amiben élünk, nem állunk szembe ezzel az állandó változás igénnyel. De ezt elő fogja hozni az evangélium. És megtalálja módját. Az evangéliumnak nincs olyan akadály, olyan, mint a víz, ami megtalálja az útját, és csak tovább fog menni. Lehet, hogy elhagy közösségeket, lehet, hogy elhagy száraz vallási foltokat, és elfojdogál oda, ahova életet tud teremteni. És ezt látjuk. Nem írja az ige, testvéreim, nem tudom, mi lett a judaizáló zsidókkal. Sok mindent olvastam, meg hallottam, de nem tudták még igazából nyomon követni, hogy mi lett ezekkel a farizeus pártiakkal, meg mi lett a judaizálókkal, akikről Pál apostol a Galata levélben írt. Nem lehet tudni, de azt lehet tudni. Azt lehet tudni, hogy néhány évtized múlva a zsidóság már csak ilyen kicsi részét képezte a gyülekezetnek. És nem csak azért, mert ugye a zsidók csak egy kis nép, és a pogányság ugye sok, és sok ország, és sok nép, hanem lehet, hogy valami történt ott. Jobban ragaszkodtak a hagyományaikhoz. És ezt látjuk Jézus életében, és hogy feszítették meg azt élő urat ragaszkodva vallási hagyományaikhoz. Testvérei, a második gondolatom az, hogy az evangélium központjában az Isten tevékenysége van, az Isten tevékenysége áll, és ezért olyan nagyszerű az evangélium. Ezért nem szégyelli Pál az evangéliumot. Mert mit mond? Mi az evangélium? Istennek hatalma, Istennek ereje. És most tegyük a hangsúlyt arra, hogy nem hatalom az evangélium, hanem hogy az isteni. Az Istennek a hatalma. Azt olvassuk a Péter beszédében, hogy testvérei, az Isten ismeri mindenkinek a szívét. Ez benne van az evangéliumban. Az Isten ismeri mindenkinek a szívét. Nem akad meg az Isten tekintete a külső. Ő a szíveket nézi. Ezt a leckét már Isten az Ószövetségbe is feladta, de nagyon nehezen tanulták meg a zsidók. Gondoljunk csak Jónásra. Az Isten tudta, hogy mi lesz a niniveiek szívében. És az Isten tudja, hogy mi van a pogányok szívében. A zsidók mondhatják azt, hogy a pogányok úgy szinte utálattal, de az Isten látja az ő szívüket. És látja mi szívünket, és ez a nagyszerű az evangéliumban, hogy amikor halljuk az Isten igéjét, akkor érezzük, hogy Isten látja a mi szívünket, és látja benne a rosszat, látja benne a bűnt, látja benne az elesettséget, a megkötözöttséget, a gonoszságot. De nem csak ezt látja, hanem látja azt, hogy van vágyunk megszabadulni. Látja azt, hogy keresünk. Látja azt, hogy megpróbálsz becsületes lenni. Látja azt, hogy benned érték van. Látja azt, hogy nagyra lehet becsülni ezt a valakit. Fel kell emelni a sárból, ki kell venni a porból, és lesz belőle egy gyönyörű, egy értékes valaki. Az Isten látja a szíveket. Hogy lehet egy ilyen evangéliumnak utat vetni? Akadályt állítani? Aztán azt is mondja az igében, testvéreim, hogy Isten nem tesz különbséget az emberek között. Látja a szíveket, és nem tesz különbséget. Mikor mi látjuk az embereknek a szívét, akkor különbséget teszünk. Ha megadatik nekünk, hogy megismerjünk valakit, és nem tetszik nekünk, elfordulunk tőle. Ha megismertük olyannak, amilyen, és ezért van gyakran, hogy az emberek bezárják a szívüket, mert attól félnek, hogy úgyis elfordulunk tőlük. De Isten nem ilyen. Isten, amikor látja a mi szívünket, akkor körülöl el bennünket, és azt mondja, hogy én szeretlek téged. Bűnös vagy, igaz, de ezért a bűnért valaki megbűnhödött. Le van fizetve a büntetés. Nem tesz különbség. Istennek nem számít a bőrünk színe, nem számít a származásunk, nem számít a családi hátterünk, nem számít semmi. Nem tesz különbség. És össze akarja hozni a gyermekeit, mindet egy helyre. Egy közösséget akar. Képzeljük csak el azt a menyegzőt, amikor a király a fiának menyegzőt készített, és összeszedték az út mellől, és a kerítések mellől. Milyen jó, hogy kaptak királyi ruhát, menyegzői ruhát. És mi is kapunk menyegzői ruhát. Csak akkor van baj, amikor a saját ruháinkba tetszelgünk, és az problémát okoz. Hitáltal tisztítja meg az Isten az emberek szívét. Benne van az evangélium. Nem valami fizetség által, nem ritusok által, nem valami érdem által, nem úgy, hogy először megpróbálunk mindent, hogy jók legyünk, és mikor már jó belefáradtunk, akkor Isten azt mondja, hát akkor megpróbáljuk megtisztítani a szívét. Hanem hitáltal. Hinni kell. Vagy az előbb említettem, hogy rám vonatkozik, hogy nekem szól. Hogy az enyém az ígéret, hogy engem szólít az Isten, hogy az enyém az, amit adni akar. És amikor ezt elfogadjuk, akkor megtisztítja a szívünket. És amikor hiszünk, akkor megtisztul a szívünk. És a szívünk nem tisztul meg hit nélkül. Nem lehet, hogy higgyünk, és a szívünk ne legyen megtisztítva. És hogy megtisztuljon a szívünk anélkül, hogy az élő Istenbe hinnénk. A szabadság nem jelent szabadosságot. Nagyon szépen fejezik be a gyűlést, a testvérek itt, amikor olvassuk, hogy hát azt döntjük, úgy határozzuk, hogy nem teszünk senkire fölösleges terhet. Mert más szokását felvenni fölösleges teher. Képzeld csak el magadba, ha te úgy kellene éljél, mint az afrikai, vagy mint a kínai. Olyan kellene legyen a lakásod, olyan kell, úgy kellene üljél, úgy kellene aludjál, úgy kellene beszélj, úgy kellene a rokonságbahoz visszanyúlni, olyan táplálékokat kellene enni, nagyon nehéz lenne. Vagy mint román, vagy mint más nemzetiség. Fölösleges teher. Nem teszünk rájuk fölösleges terhet. Hát miért kell? Hát még mi se tudjuk bírni annak a terhét. Úgyse az számít, úgyse az számít, hogy valaki zsidó vagy, valaki görög. Isten előtt nem lehet dicsekedni az, hogy én zsidó vagyok, te meg görög vagy, én meg egyiptomi vagyok, én meg kánaáni vagyok. Hát én csak valami idumeus. Ez Istennél nem számít. És aztán mégis hozzáteszik azt, hogy azért mégis kérjük a testvéreket, hogy tartózkodjanak. Tartózkodjanak a bálvány áldozati húsoktól, tartózkodjanak a paráznaságtól, tartózkodjanak a vértől és a fulvaholt állattól. Ne egyenek olyan húst, amiből nem folyt ki a vér. De ez már nem a mózesi törvény aktualizálása az ő pogány szintjükre. Nem egy kisebb kódex, hogy na, ha ezt megtartjátok, akkor éltek. Ez már csak az együttélésnek az illemszabálya. És képzeljük el, menjünk csak el Antiókiába. Fele a gyülekezetnek pogány, fele a gyülekezetnek zsidó. A zsidók, még az első generáció, még ezelőtt 5 évvel, vagy 3 évvel ők benne voltak abban, amit Mózestől örököltek, és most kezdik látni, hogy nem az a fontos, és hogy ez szimbólum van. És látják a társaikat, akik társak a kegyelembe, hogy ilyen dolgokat tesznek. Milyen nehéz lenne egységre jutni akkor a gyülekezetbe. Akkor nem hiába, vagy könnyen kialakul az, hogy az egyik oldalon van a pogányok asztala, és a másik oldalon van a zsidók asztala, és még Péter se tudja, hogy hova üljön. Hanem viselkedjenek úgy a pogányok is, hogy a zsidókat ne botránkoztassák meg. És a zsidók pedig ne tegyék az ő terhüket másoknak a nyakán. És így kialakul a békesség, és kialakul a szeretet a gyülekezetben. Testvéreim, az evangélium legyőzte az emberi korlátokat, az emberi okoskodásokat. Legyőzte azt a tendenciát, hogy a gyülekezetek, vagy a gyülekezetben a csoportok megmaradjanak olyan embereknek, amilyenek voltak, és a külsőségekhez ragaszkodjanak fölötté. És bemutatta azt, hogy az evangélium lényege az, hogy Isten hitáltal megtisztította a szívünket, és adta nekünk a Szent Lelket. És ha ezt nem ismered, akkor nem ismered az evangélium. Lehetsz a gyülekezetben már régóta. Van-e neked ilyen élményed, ilyen kapcsolatod az evangélium által az élő Istennel? Megtisztította a szívedet, és most szenteli az életedet. És hogy rájössz arra, hogy nem kell mindenki olyan legyen, mint te, hanem megvan a szabadság. Az evangélium adta szabadság, amiben élhetünk. Adja az Úr, testvéreim, hogy a mi gyülekezetünkben is az evangélium győztesen menjen előre. úgy kívánom, hogy minden évben 10, vagy minden hónapban 10 megtérő legyen. Nem baj, ha a popkultúrából jönnek, a mozgássérültek, vagy a kinek nincs lakásuk, vagy a gazdag réteg, jöjjön, Isten gyűjtse össze az ő népét. És akkor aztán változzunk, induljon el az a folyamat, amit itt látunk az Új Szövetségben. Adjunk hálát az evangéliumért, dicsőítsük őt, magasztaljuk az ő kegyelméért, és mindazért, amit az evangélium által nyertünk és kaptunk.